Húsvéttől Pünkösdig. Ezt a címet adtam ennek az időszaknak, azon egyszerű oknál fogva, hogy húsvét és pünköst közötti időszakban vagyunk. És a következő vasárnapokon folytatjuk azt a sort, amit Sárvári Tomi múlt héten egy kiváló igehirdetéssel megnyitott. Köszönjük szépen ezúton is. És azokat az eseményeket fogjuk sorba venni, amelyek elvezettek húsvéttől egészen a pünkösd ünnepéig. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 24. fejezetéből a 13-tól a 35. versig. Így hangzik az élő Isten igéje. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Idáig az ige, imádkozzunk. Szeretünk téged, Úr Jézus, és köszöntünk téged ezen a helyen, mint a feltámadt dicső királyt. Ki az a dicső király? A seregek ura, aki hatalmas a harcban, az Úr seregeinek a vezére, a názáreti Jézus. Urunk, te vagy a dicső király. És várunk, Urunk, jöjj hozzánk, szólj hozzánk a te életadó szavaddal. Urunk, szeretnénk téged ünnepelni, dicsérni, és felismerni téged, hogy te vagy a dicső király. Amen. Foglaljatok helyet. hol van Isten, amikor krízisbe kerülsz? Amikor úgy érzed, hogy minden összeomlik az életedben. Amikor úgy érzed, hogy hiába nézel és keresed az Urat, valahogy nem találod. Mint hogyha valami szemellenződ lenne, nézed, keresed, kutatod azokon az utakon, ahol egyébként ott szokott lenni, de most nincs. Honnan ismered fel Istent a krízisben, amikor úgy tűnik, hogy nem is olyan, mint amilyennek eddig gondoltad? Kleopás és az ő tanítvány társa azért mentek fel Jeruzsálembe az ünnepre, hogy végre dicsérhessék azt az Istent, akit Jézusban felismertek. Hogy végre bevonulhassanak együtt a királlyal, hogy végre mindenki láthassa, hogy igen, mi hozzá tartozunk, ő a mi dicső királyunk, aki végre meg fogja váltani Izraelt minden nyomorúságából. És 3 nappal később csüggedve battyognak hazafelé, hogy hát mégsem olyan a messiás, mint amilyennek gondoltuk. A kríziseknek az a természete, hogy olyan, mintha valami megvakítana. Annyira csak egy dologra tudsz fókuszálni, hogy nem is veszed észre, hogy Isten a krízisben oda szegődik melléd. Hol van Isten a krízisek idején? Ott van közvetlenül melletted. Erre a kérdésre soha nem lesz más válasz. Hol van Isten, amikor krízisbe kerül az életed? Ott van közvetlenül melletted. Az a kérdés, hogy amikor úgy tűnik, hogy Isten nem olyan, mint én gondoltam, akkor honnan fogod mégis felismerni őt az életedben? Mert Kleopással és a tanítvány társával pontosan ez történt. Teljesen összezavarodtak, mert úgy tűnt, hogy Jézus nem olyan, nem az, mint akinek ők gondolták. És önmagában már ez elég nagy krízis ahhoz, hogy azt mondd, hogy nem tudom, hogy mi történik velem. Amikor eljutsz egy olyan helyzetbe, amiről garantáltan nem gondoltad volna, hogy ez velem megtörténhet. Hát a hívőkkel Isten megengedi, hogy ilyen történjen. Megengedhet Isten ekkora szenvedést az életemben? Megengedheti, hogy megbetegedjek? Megengedheti, hogy a gyerekem megbetegedjen? Megengedheti, hogy a gyerekem a két kezem között halljon meg? Gondoljatok csak Katára, a gyülekezetünk tagjára. Megengedheti Isten azt, hogy folyamatosan fájjon a szívem amiatt, hogy nem születik meg az a gyermek, akire olyan régóta várunk? És még sorolhatnád azokat a kríziseket, amikben napról napra, hónapról hónapra és évről évre benne vagyunk mi magunk is. Honnan fogod felismerni Istent a krízisben is? Amikor minden olyan, mintha besötétülne, és nem látod őt, és nem tudod, hogy merre tovább, nem tudod, hogy most mit évő legyek, és merre megy tovább az életem, hogyha Isten nem olyan, mint amilyennek eddig én gondoltam. Ezt olvastuk erről a két tanítványról. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is oda szegődött melléjük, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. 2 dolog. Az egyik. Mit beszéltünk azokról a nevekről, akik egyszer tűnnek fel a Bibliában, máskor nem, de egyébként akkor nagyon jellegzetes helyeken tűnnek fel. Ilyen például Kleopás. Hát ezen kívül nem jelenik meg még egyszer a Bibliában, de itt mégis. Mit beszéltünk erről, hogy kerülnek bele ezek a nevek az új szövetségbe, és miért? Így van, innen hangzik a jó válasz. Azért, mert ezek az emberek, akiket az evangéliumba belecsempésztek az evangélium szerzők, ők annak idején az ősgyülekezet tagjaivá váltak. Tehát Kleopás Málkussal együtt, ugye, a félfülű testvér, meg Péterrel, meg az apostolokkal együtt ott ült a jeruzsálemi ősgyülekezetben. És oda lehetett menni hozzá, és meg lehetett kérdezni őt, hogy hogyan is történt ez? Hát ki volt ott Kleopással, a másik tanítvánnyal, meg Jézussal még ezen az úton? Ki volt még ott? Senki. Hármasba mentek. Akkor honnan tudja Lukács, hogy hogy érezte magát ez a két tanítvány? Hát úgy, hogy később, amikor Lukács vette a fáradtságot és megkereste a szemtanúkat, akkor az ősgyülekezetben elérkezett Kleopáshoz is. Ha a másik tanítvány neve nem jelenik itt meg, az még arra is enged következtetni, hogy ő végül valami miatt nem lett a jeruzsálemi ősgyülekezet tagja. Egyébként úgy tartja a kortörténet, hogy Jézus 70 tanítványai közül kettővel van itt dolgunk, aki az egyik tehát Kleopás. És ő elmondta Lukácsnak annak idején, hogy hát nem tudom, hogy mi volt velünk. Hát hogy lehetséges, hogy együtt töltöttünk vele 3 évet? Aztán ott megy mellettünk az úton, és nem ismerjük fel. Hát ne haragudj már, de most azokat kérdezem, akik legalább 3 éve ismernek. Hogyha egyszer összefutnánk itt a városban, akkor olyan nehéz lenne felismerni engem, hogy én vagyok én. És Kleopás elmondta Lukácsnak, hogy figyelj, Lukács, nem tudom, hogy mi történt velünk. Akkora krízis szakadt ránk, mert azt éltük át, hogy Jézus nem az, mint akinek mi gondoltuk, hogy hát mintha valami akadályozta volna a látásunkat. Ezt nem Lukács találta ki, hanem Kleopás elmondta, hogy így éreztük magunkat, akkora volt a krízis. Mi történt? Kérdezte Jézus. Jézus gyakran teszi ezt, a te életedben is. Amikor krízisben vagy, és csak mondod, és mondod, és mondod, és mondod, és mondod az Úrnak, hogy nem értem, fáj, nem bírom elviselni, nem látom a végét, nem tudom, hogy hogy jövök ki ebből, akkor az Úr odalép hozzád, oda szegődik melléd, mert az ő helye a krízisben ott van melletted. A legnagyobb krízisben is. És azt mondja neked, hogy meséld el, hogy mi történt. Mi van veled? Önsd ki a szívedet. Mondd el, hogy mi történt. Hogy látod te az eseményeket? És utána szeretném elmondani én is, mondja az Úr, hogy én hogy látom azt, amiben vagy. Azért fontos ez a kérdés, hogy Jézus azt mondja, hogy mi történt. Mert ezzel rávilágít arra, hogy amikor az ember krízisben van, és valami akadályozza a látását, akkor Jézus legelőször azt fogja kérdezni, hogy mondd el, hogy te hogy látod. Hogy utána én is elmondhassam, hogy én hogy látom a te krízisedet. És az általában véve más szokott lenni, mint ahogy mi értékeljük azt, hogy mi történik velünk. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De már 3. napja, hogy ezek történtek. Hogy látja Kleopás Jézust? Úgy, mint aki hatalmas próféta szóban és tettben. Na, vesd ezt össze azzal, ahogyan Péter ismeri Jézust. Kinek mondanak engem az emberek? Egyesek Illésnek, mások Jeremiásnak, megint mások egynek a proféták közül. Oké? Így látnak az emberek, így láthattok ti, de ti kinek mondtok engem? Ugyanez a megközelítés. Mi történt veletek? Mi történt? Meséljétek el, hogy ti hogy látjátok. Kinek tartanak engem az emberek? És kinek tartotok engem ti? És Pétertől érkezik a válasz, hogy te vagy a Krisztus. Az élő Isten fia. Ez Péter bizonyságtétele. Mi Kleopás bizonyságtétele? Jézus hatalmas próféta volt szóban és tettben. Ez nem ugyanaz a szint. Kleopás még nem ismerte úgy Jézust, mint aki ő valójában. És hogyha nem ismered Jézust úgy, mint aki ő valójában, akkor időről időre csalódások fognak érni. Mert az a Jézus, akiről azt gondolod, hogy olyan, arról kiderül, hogy nem olyan. Hogy ő nem csak egy hatalmas próféta szóban és tettben, hanem ő az Isten. De amíg ide megérkezel, addig időről időre csalódások fognak érni. Ezért aztán jobb, hogyha megelőzöd ezt, és azt mondod, hogy Uram, ismertesd meg magam veled úgy, amilyen te valójában vagy. Én úgy akarlak ismerni téged, amilyen te vagy, nem úgy, ahogyan én elképzellek. Kleopás arról ismerte fel Jézust, ahogy vacsoránál megtörte a kenyeret. Honnan tudhatta Kleopás, hogy Jézus hogy töri a kenyeret? Két helyzetből. Az egyik, hogyha a 70 tanítvány egyike volt, ő meg a barátja, akkor minden bizonnyal ott volt az 5000 ember megvendégelésénél. És hogyha ennyire mélyen a retinájába vésődött, hogy milyen mozdulattal és milyen szavakkal áldja meg Jézus a kenyeret, és hogyan töri meg, akkor minden bizonnyal nem a 4999. sorban ültek, hanem az első sorokban. Ő meg a barátja, mert mélységesen a retinájába égett, hogy hogyan töri Jézus a kenyeret, és közben miket mond. Ugye nem a 12 közül valók ők, tehát az utolsó vacsoránál, amikor Jézus a legmélyebb kijelentést adja arról, hogy mit jelent a megtört kenyér és a pohár, annál ők ketten nem voltak ott. Akkor marad az 5000 ember megvendégelése, illetve 3 év alatt garantáltan vacsoráztak együtt. A 70 tanítvány és Jézus. Időnként biztos, hogy tartottak kibővített vezetőségi ülést, vacsorával egybekötve, szolgálati ág vezetői megbeszélést, és azon ott lehettek ők is. És az, ahogyan Jézus töri a kenyeret, az annyira mélyen beleivódik Kleopásnak az emlékeibe, hogy ez az, ami a legnagyobb krízisben is segít neki felismerni, hogy Jézus az. Persze vannak, akik azt mondják, hogy hát arról ismerték fel, hogy ő Jézus, hogy amikor megtörte a kenyeret, akkor a csuklóin látszódtak a szegek nyomai. Ez biztos, hogy így van, hiszen Jézus csuklóján látszódtak a szegek nyomai. Ugye Tamásnak ezt is mutatja. Nézd meg, itt vagyok. Ha akarod, érintsd meg. De Kleopás bizonysága évekkel később Lukásnak nem arról szól, hogy felismertük őt a szegek nyomáról, hanem azt mondja, hogy felismertük őt arról, ahogy megtöri a kenyeret. Ez azt jelenti, hogy olyan mély, bensőséges kapcsolatban volt ő Jézussal. Annyira figyelt rá, hogy volt olyan emléke Jézusról, ami nagyon jellemzően, nagyon meghatározóan a szívébe égett. Olyan esemény, amiről azt tudtam mondani, hogy én úgy szeretem, amikor Jézus megtöri a kenyeret. Nekem az olyan sokat jelent. Arról mindig felismerem, hogy tényleg ő az. Egyébként egy 2000 év távlatából nekünk már nem tűnik annyira valóságosnak, ami ezeknek az embereknek még a leghétköznapibb valóság lehetett, hogy hát képzeljétek el, hogy mekkora felfokozott messiás várás volt abban az időszakban. Egy elnyomott ország, rossz és korrupt politikai rendszerében az emberek azt mondták, hogy Hosianna, hogy szabadíts már meg, hogy gyere már el, mert ezt így nem bírjuk tovább, semmi, se a gyerekeink, gyere már és szabadíts meg. És ebben a politikai klímában, meg társadalmi környezetben megérkezik Jézus. És azt mondja, hogy én vagyok a megígért messiás, és tömegek jönnek utána. Aztán három év múlva ott látják őt a kereszten. Na most szerintetek nem fordult meg némelyeknek a fejében, miután hallották Jézustól, hogy fel fogok támadni. Aztán hogy nem, ez nem is olyan érdekes, de nem támad fel. Hát itt a kiváló alkalom, hogy belépjünk a helyére. Lehetek én a feltámadt Jézus. Szakállam hasonlít hozzá, kb. Egymagas vagyok. Hát miért ne vinném én tovább ezt a munkásságot? Miért ne lennék én a megígért szabadító? Tehát simán kelhettek volna fel Jézus imposztorok. És oda szegődhettek volna az ilyen Kleopás félék mellé. Rendkívül fontos, hogy vannak-e olyan emlékeid, tapasztalataid, meghatározó élményeid Jézussal kapcsolatban, amikről a legnagyobb krízisben is azt tudod mondani, hogy azért tudom, hogy most is ő az én szerető, drága Istenem, akinek most is fontos vagyok, mert ott, akkor, abban a helyzetben ott volt mellettem. Kleopásnak ez a kenyér megtörése volt. Neked mi? Jézusnak annyira karakteres szokása volt az, hogy hogyan töri meg a kenyeret, hogyan adja oda nekik, és közben miket mond, hogy ezt a szokását Kleopás szerette. És a legnagyobb krízisben is azt tudta mondani, hogy ő az én Istenem. Felismerem akkor is, hogyha egyébként minden összeborul körülöttem, de azért, mert akkor ott így találkoztam vele, most is tudom, hogy ő az. Te ismered Jézus szokásait? Tudod, hogy mit szeret? Tudom, hogy egyikünk sem hallotta még Jézus hangját a fülével. De azt is tudom, hogy sokan itt a teremben halljátok folyamatosan Jézus hangját itt belül. Tudjátok, milyen Jézus hangja. Ismeritek őt. Ezt szoktam mondani a gyerekeimnek is. De apa, mi az, hogy hallod Jézus hangját? Hát hogyan hallod? És ugyanígy szoktam mutatni, hogy itt belül hallom mindennél erősebben. Hogyha hallod a hangját, azt is el tudod mondani, hogy ismered a szokásait. Tudod, mit szeret? Tudod, hogy miket szokott gyakrabban csinálni? Mi az, amiben kedvét leli? Mi az, amitől biztos, hogy óckodni fog? Felismered, hogyha ott van melletted. És felismered az ő keze munkáját az életedben akkor is, hogyha éppen nagy krízisben vagy. Már említettem nektek néhányszor, hogy amikor olyan 4000 méteres magasságban túráztam 16 fiúval együtt a Himalájában, és egy olyan 60-70 centis ösvényen kellett menni, 100 métereken keresztül, és arra felé még 4000 méter magasodott, lefelé meg nem számoltam meg, mert nem annyira volt kedvem arra felé lefelé nézni, mert arra felé egybefüggő hófal volt, arra felé pedig egybefüggő hófal volt, és amit láttam, hogy valahol ott lent a völgy mélyén kanyarog a folyó. Nekünk meg volt 60 centink jeges útból. Abban a helyzetben átéreztem, hogy mi az a halálfélelem. És úgy voltam minden egyes lépésnél, hogy Uram, ha innen kiviszel, azt soha nem fogom elfelejteni, hogy te vagy Nepálnak az Istene. És ezért ez annyira meghatározó Isten élményem, mivel hazahozott az Úr, hogy azóta is tudom azt, hogy ha ott megőrzött az Úr, ha ott, amikor volt olyan, hogy olyan betegséget kaptam el, hogy azt hittem, hogy mentőhelikopterrel kell lehozni onnan, de mégis meggyógyultam, ha ott ilyen körülmények között velem voltál, akkor azt mondtam az Úrnak, hogy biztos vagyok benne, hogy bármilyen krízis jön ezután, te akkor is meg fogsz őrizni. Mi az a szokása Jézusnak, amiről te bármilyen körülmények között felismered őt? Hogyha minden összeszakadt körülötted, és a legnagyobb krízisbe kerül az életed, mi az az élmény, amire azt tudod mondani, hogy ha ott voltál velem, én Uram és én Istenem, akkor most sem hagysz el, pedig azóta higgyétek el, hogy nagyobb krízis is volt az életemben, mint hogy végig kell menni néhány száz méternyi jeges úton. De akkor is azt tudtam mondani, ha akkor ott voltál, Uram, akkor most sem fogsz elhagyni. Van-e olyan meghatározó élményed Jézussal, amire visszagondolva mindig megerősödsz, hogy veled van? Kleopás bizonyságtétele a kenyér megtöréséről szólt. Erre, amikor a 11 elmondja, hogy Péter meg János látták az Urat, ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Akivel sok időt töltesz, és különösen, hogyha együtt vacsorázol vele, az a közösségi élmény, az felbecsülhetetlen. Nem tudom, mikor született az a mondás, hogy magyar ember evés közben nem beszél, de szerintem ezt nem magyarok találták ki. Ezzel vissza akarják fogni a magyarokat, hogy egyébként olyan nagyszerűeket beszélgessünk vacsora közben. Hát mikor beszélgetnénk máskor, hogyha nem evés közben? Így van? Amikor együtt vacsorázol valakivel, akkor épül a közösség, megismered őt, és olyan vonásokat ismersz meg belőle, olyan szokásokat veszel át, amire addig nem is gondoltál volna. A házi csoportunkban, akikkel még csak egy éve vagyunk együtt, de már is, hát humorosan szoktunk beszélgetni arról, hogy tudjuk, hogy ki hogyan mond áment. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a gyerekeink átveszik. Nem csak azt, hogy mi hogy mondunk áment a mondataink, az imádságaink végén, hanem hogy a másik testvér hogyan mond áment. Ránk ragadnak ezek a dolgok, egyszerűen amiatt, hogy együtt vagyunk. Na ez történt Kleopással. Ahogyan Jézus megtörte a kenyeret, sose felejtem el, hogy ki ő. Jákobnak, a bibliai Jákobnak is volt egy ilyen nagyon karakteres élménye. Amikor éjszaka már nem tud tovább futni a bátyja elől, és ledől, és egy követ húz a feje alá, és ott megjelenik neki Isten az éjszaka közepén, és beszélget vele. Akkor Jákob azt mondja, hogy jó, miért ne kötnék veled én is szövetséget, úgy, mint ahogy apám meg nagyapám. Ha tényleg olyan fontos neked ez a családi szövetség, akkor ha visszahozol erre a földre majd a menekülés után, ha Ézsau bátyám nem öl meg, ha visszatérek ide, akkor te leszel az én Istenem. És Isten visszahozza Jákobot, és amikor visszafelé jön a családjával, meg a megszámlálhatatlan mennyiségű állatával együtt, akkor egyszer ott a Jabbó gázlónál tudatosan teremti meg ugyanazt a helyzetet. Azt mondja a gyerekeinek, meg a feleségeinek az éjszaka közepén, hogy ti most átmentek a folyón, azok meg törölgetik az álmot a szemükből, hogy apa, most kell úszni, éjszaka van. Miért? De Jákob nem magyarázkodik, csak átküldi őket a folyón, ő meg visszamegy a folyó túlpartjára. Miért? Hogy egyedül legyen az éjszaka közepén. Miért? Azért, mert körülbelül 20 évvel korábban úgy találkozott Istennel, egyedül az éjszaka közepén. És megteremti ezt a lehetőséget újra, hogy Istenem, most, itt az életem legnagyobb krízise közepén, lehet, hogy jön Ézsau, és mindjárt vége mindennek, de most gyere, látogass meg újra. És ott történik az, amit Jákob tusakodásának szoktunk nevezni. A nagy birkózás, amikor Jákobból Izrael lesz. Jákobnak volt ilyen, Kleopásnak volt ilyen, neked mi az a meghatározó élmény, amire mindig azt fogod tudni mondani, hogy ő az én Istenem. Néhány dolog, ahol biztosan megtalálod Jézust a krízis közepette is. Mi Jézus szokása? Milyen szokásai vannak? Hát ezt olvassuk Lukács evangélium a 4. fejezetében. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Mi Jézus szokása? Hát az, hogy szeret gyülekezetbe járni. Úgyhogy gyere legközelebb is. Gyere jövő vasárnap is, meg gyere azt követően is. És hogyha felmerülne, hogy hol tudsz Jézussal találkozni a krízis közepette, akkor jusson ez eszedbe. Jézus itt van, most is itt van. Jézus szeret gyülekezetbe járni. Az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor valakitől azt hallom itt a gyülekezetben, hogy nem, nincs kedvem gyülekezetbe menni, akkora a fájdalmam. Akkor kell leginkább idejönnöd, hogy megölelgethessünk, megszeretgethessünk, hogy mondhass nekünk azt, hogy ne mondjatok semmit. Hogy mondhassd azt, hogy nem kell mondanod semmit, csak legyél itt mellettem imádságban. Olyan jó hallani, amikor arról szólnak itt az imakérések, meg a bizonyságok, hogy olyan jó, hogy csak itt vagytok velem, hogy tudom azt, hogy ott vagytok velem a krízisemben, imádságban. Jézusnak ez a szokása. Bemegy a zsinagógába, bemegy a gyülekezetbe, mert Jézus szeret gyülekezetbe járni, ezért aztán itt biztos, hogy megtalálod a legnagyobb krízised közepette is. És hogyha úgy érzed, hogy úgy nem szól, mint ahogyan eddig szokott, akkor itt majd fog úgy szólni. Mert Jézusnak ez egy olyan szokása, amit ő szeret. Következő. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mit csinált Jézus az olajfák hegyén? Imádkozott. Miért? Mert Jézus szeret imádkozni. Jézus szeret imádkozni, és biztos, hogy az imádságodban megtalálod. Szeret imádságban lenni. Ezért a legnagyobb krízisben keresd őt teljes őszinteséggel, kertelés nélkül, mindent oda téve elé. Uram, itt vagyok, kereslek a krízisben is. Aztán Márk evangélium a 10. fejezetében ezt olvassuk. Onnan útra kelve elment Jézus Júdea vidékére és a Jordánon túlra, és megint nagy sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Jézus szeret gyülekezetbe járni, Jézus szeret imádkozni, és Jézus szeret tanítani. Nagyon szeret tanítani. Szeret tanítani itt a gyülekezetben is, de szeret tanítani a hétköznapi életedbe ágyazottan is. Ott, ahol te vagy, ott akar önmagáról tanítani, pont azokban a dolgokban, amik téged érnek. Kleopás megdöbbent azon, hogy Jézus szenved. Hogy amikor Jézus, akit nem ismer fel, felvázolja előtte Mózestől kezdve, hogy a messiásnak szenvednie kell. Ez Kleopásnak egy új dolog. De meg kellett értenie neki is, hogy a szenvedés az maga az az eszköz, amin keresztül Jézus, ami megváltónká válik. Hogy ő attól Isten, hogy szenved értünk. Úgyhogy amikor a hétköznapjaidban szenvedéssel, fájdalommal, krízissel találkozol, akkor ne azt gondold, hogy most valahogy kiestem Isten kezéből. Markomba véstem, neveded, hopp, most elejtettelek. Ott van a hétköznapjaidban, pont abban, ami neked fáj. Jézus szeret tanítani, ezért az igében biztos, hogy megtalálod. Látjátok, milyen egyszerű? Nem ezekről szoktunk mindig beszélni? De nem csak úgy beszélünk róla, mert itt a Trinity-ben fontosnak látjuk az imádságot, az igeolvasást, meg a gyülekezetet, hanem azért, mert Jézus ezeket szereti. Hát, hogyha Jézus ezeket szereti, te pedig találkozni akarsz vele, akkor tedd ezt, és találkozni fogsz vele. Vegyétek magatokra az én igámat, mondja az Úr, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és akkor megnyugvást találtok lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem, mondja Jézus, hogy én szelíd vagyok. Nem tudom, hogy hogyan gondolsz Jézusra, de ő szelíd Isten, határozott. Ha kell, nagyon kemény, de szelíd. Azt mondja, hogy ha valaki hozzám jön, én nem küldöm el. Hogy a megrepett nátszálat nem töröm össze. A füstölgő mécsest nem oltom el. Mert én ilyen vagyok, szelíd és alázatos szívű. És végül, ugye ezt olvastuk, hogy Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Jézus végigvette, hogy a messiás hogyan jelenik meg az írásokban. Hogyan ígéri meg Isten, hogy elküldi őt nekünk, hogy megszabadítson. Erről ismeri fel Kleopás, hogy Jézus az, akivel ő szemben áll. Nem. Hiába hallgatja Kleopás a tanítást. Megérinti a szívét, de nem erről ismeri fel, hogy Jézus ott van mellette a krízisben, hanem miről? A saját megtapasztalásáról, a kenyértörésről. Tudjátok, hogy milyen óriási igazság rejlik ebben? Az az igazság, hogy mások magyarázata Jézusról nem ismertetheti meg őt veled. Csak felkeltheti az érdeklődésedet, hogy ismerd meg őt. Ez kicsit fájdalmas nekem, mert hogy tanító vagyok, és abban lelem a kedvemet, hogyha átadhatom nektek mindazt, amit megértek az Úrból. De soha egyetlen igehirdetés sem tudja felismertetni veled, hogy kicsoda Jézus. Csak a vágyat keltheti fel benned, hogy nekem is szükségem van ilyen élményekre. El tudlak vezetni, és el tud vezetni bármelyik trinitis igehirdető odáig, hogy ha ez tényleg igaz, akkor ez nekem is kell. Én is akarok ezzel a Jézussal találkozni. Én is akarom őt ismerni a kenyérről, a jeges útról, az éjszakai találkozásról. Én is akarom őt ismerni. De mások magyarázata soha nem ismertetheti fel veled azt, hogy kicsoda ő. Csak felkeltheti az érdeklődésedet. Ezért aztán azért fogunk most imádkozni, meg azért imádkozz, hogy Uram, így gyere közel, beszélj önmagadról. Hadd legyen olyan élmény, amiről mindig tudni fogom, hogy te vagy a Krisztus. Amen.